Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A hét ferences vértanú boldoggávatásának ügye most már Rómában van, és várja, hogy a Szentjavatási Kongregáció tanulmányozza át azt a sok ezer oldalas dokumentumot, amely az egyházmegyei szakasz során készült. Talán a legismertebb a hét vértanú közül Kis Szaléz, akinek Gyöngyösön utcája is van. Megmosolyogtató, hogy a Kis Szaléz utca fölött van egy tábla, hogy kamerával megfigyelt terület ez. Áthallásos azoknak, akik hát az előző rendszerben is éltek, hát bizony az egyházat megfigyelték és likvidálni akarták. Van egy ferences testvér, Varga Kamil atya, a Margit körúti plébániának a lelkipásztora, aki nagyon sok időt töltött azzal, hogy kutatta Kis Szaléz életét, munkásságát, kéziratban egy 3 kötetes munkát is összeállított Kis Szalézzal foglalkozó dokumentumokból, és az életrajzát is megírta. Kedves Kamil testvér, hogyan találkoztál te Kis Szalézzal, miért vált számodra ilyen fontossá?
Amikor Budára kerültem, Füzér Julián atya mesélt nekem régi mesteréről, tanítójáról Kis Szalézt, és ajánlotta figyelmembe. 2000-ben pappá szenteltek, és akkor Gyöngyösre kerültem, és akkor mindjárt az elején felvetődött, hogy bizony onnan vitték el Kis Szalézt, meg az ő társait, közel 50 fiatalt, akit megfigyeltek, kihallgatásra bevittek, vagy megvertek abban az időben, ugye ez nem volt rendkívüli esemény, és akkor fogtam hozzá, mikor ott káplán voltam, hogy foglalkozzam az ő életével, illetve hát a vértanútársaknak az életével, meg hogy egyáltalán miért vitték el őket.
Agyon hallgatott történet volt ez a kommunista évtizedekben, mikor Gyöngyösön elkezdtél érdeklődni a vértanúk, és különösen is Kis Szaléz iránt, akinek az életének jelentős szakasza Gyöngyöshöz kötődik. Találkoztál-e olyanokkal a hívek között, a gyöngyösi emberek között, akik őrizték Kis Szaléz emlékét, és esetleg áldozatai voltak annak a megtorlásnak, amely Kis Szaléznek az életét is követelte?
Igen, minden esztendőben körülbelül úgy május 20-a és június eleje közötti időpontban egy szombati napon összejöttek a régi kedimesek, akik a Keresztény Demokratikus Ifjúsági Munkaközösségnek annak idején tagjai voltak, akik közül többeket is elvittek a gulágra 7-8-10 év letöltendő büntetésre, minden esztendőben összejöttek. 1994-ben még a Szita Teofil atya házfőnöksége idején elhelyeztek egy táblát a kolostornak a falán, mely megemlékezik erről az eseményről, Kis Szalézről, meg az ő vértanútársairól. Ezt a táblát megkoszorúzták, majd pedig szerény agapéval emlékeztek ezek az emberek a régi időkre.
Hát azóta eltélt másfél évtized, gondolom, hogy sokan meghaltak közülük, tehát neked még volt alkalmad, ha nem is Kis Szalézzal, de olyanokkal, sokakkal találkozni, akik Kis Szaléznak lelki gyermekei, munkatársai, tanítványai voltak. Hogyan őrizték meg Kis Szaléz emlékét? Mertek-e róla beszélni akkor már? Gondolom, hogy akkor már kezdett fölszakadni a félelem az emberek szívében.
Ez érdekes dolog. 94-ben, mikor készítettek Kis Szalézről meg az ő társairól filmet, akkor még nagyon nehezen mertek róla beszélni. Hát aztán később is, ugye ők meg voltak félemlítve az elmúlt évtizedek alatt, meg is mondták nekik, hogyha Kis Szalézről vagy az ő kálváriájukról beszélnek, akkor újra visszaviszik őket a gulágra. 2000 után már úgy bátran összejöttek a kolostorba, és egymás között szívesen beszéltek ezekről az eseményekről, hogy aztán kívül családban vagy más fórumokon beszéltek-e, nem tudom. Közülük egy vagy két vértanútárs, vagy hát mártíromságának társa írásba is foglalta az ő eseményeit, Pók László, a Prés című gyöngyösi újságban jelentetett meg egy 6 cikkből álló sorozatot, a Kovács Zoltán pedig egy egész könyvet a Vörös Pók hálójában, talán ezen a címen egész könyvet adott ki az ő kálváriájáról. Egy alkalommal voltam Debrecenbe előadást tartani Szent Ferenc ünnepéhez közel Kis-Szalézról, és ott találkoztam olyan idős nénikkel, bácsikkal, akik még mindig nagy örömmel emlegették Szaléznak az ottani tevékenységét. Külön elmondták, hogy a Kolumbán atyának vásároltak egy tangóharmonikát, aki ezen megtanult, Szaléz atya pedig tanította nekik a táncokat erre a tangóharmonikának a játékára, így plébániai délutánonként.
Gyöngyös előtt, a háborús években tulajdonképpen Debrecenben működött Kis-Szaléz, ahol alapítói voltak a frissen megtelepedett ferences közösségnek.
Igen, a valamikor a Debrecen városa és a hozzá tartozó óriási nagy terület, tanyavilág, a Nagyváradi Egyházmegyéhez tartozott. A Trianon után nem tudták már tartani a kapcsolatot a püspökkel, ezért oda kinevezték Bánás Lászlót, aki a püspöknek egy megbízottja volt. Eredetileg Debrecenben egy plébánia volt, ezt aztán felosztották, és a domonkos szerzeteseknek és a ferences barátoknak is adtak egy-egy plébániát, és 42-ben történt ez az alapítás.
Kis-Szaléz előzőleg Amerikában lelkipásztorkodott, nagyon eredményesen, de ahogy olvastam a te munkádat is, meg Király Kelemennek is a Kis-Szalézről szóló kéziratát, hát ő száműzetésként élte meg az amerikai magyarok körében végzett eredményes, egyébként eredményes és sikeres lelkipásztori munkáját. Foglalkoztásokat Kis-Szalézzel, hogyan látod, mi vezetett el odáig, hogy ő neki mennie kellett Magyarországról?
Egy igen alapos ember volt, mindig olvasta a pápáknak az írásait, az egyház szociális tanításait, és 1937-ben Jászberényben volt ő teológiai tanár. A 30-as évek elején a Gyöngyösi iskola mellett ott alapítottuk meg a főiskolának a filozófiai tanszékét, vagy karát, szabad így mondani, és őt nevezték ki ennek vezetőjévé. Filozófia mellett talán szociológiát is tanított, meg foglalkozott a hívekkel is, meg a szerzetes növendékekkel is. Írt egy cikket a Korong Szava aktív katolikus orgánumba, melyben a Jászberénynek a vallásos életét, de nem csak a vallásos életét, hanem úgy az egész társadalmával igyekezett foglalkozni, és ebben rámutatott bizonyos nehézségekre, bizonyos fájdalmas pontokra. Ezt aztán nem mindenki nézte jó szemmel, már abban az időben sem. Körülötte, hát mint egy vihar keletkezett, és a békesség kedvéért őt aztán elhelyezték Jászberényből, rövid időre Salgótarjánba, később aztán Amerikába ment. Bár az amerikai szolgálatot nagyon szívesen csinálta, de azért mégis benne volt ez, hogy nem azért került ő oda ki, mert maga szeretett volna az amerikai magyarok lelkipásztora lenni, vagy az amerikai magyarok vasárnapjának a társszerkesztője lenni. Továbbá volt még egy másik nehézség, hogy ő angolul úgy konyhanyelvet jól ismerte, és a buszon utazva tanulta, meg fejlesztette az ő tudását, de mégis sok emberrel nem tudott kapcsolatot létesíteni. A kivándorolt magyarok második, harmadik generációja egyre kevésbé, vagy közülük sokan egyre kevésbé tudtak magyarul, és nem tudtak Szalézzel úgy szót érteni.
Nagyon érdekes, hogy ő szeretett volna menni Kínába misszionáriusnak, de egészségügyi okokból a 20-as években, amikor indult a kínai missziója a ferenceseknek, eltanácsolták, nem vették be abba a pionír brigádba, akik mentek Kínába. Hát aztán végül mégis missziós lett, hogyha nem is a kínaiak között, hanem a kivándorolt magyarok között. Hogyan befolyásolta az ő világlátását, hogyan élte, mikor hazaért Magyarországra? Tehát Amerika, mit hozott ő Amerikából haza? Vagy talán nyomtalanul elmúlt az a hatás, ami ott érte őt?
Nem, biztosan nem nyomtalanul múlt el a hatás. Gyöngyösen megjelent az egyik cikkében az amerikai demokráciáról egy írása, És amit szeretnék belőle kiemelni, az a közösségi élet, amit ő megtapasztalt, vagy megélt ott Amerikában, különösen mikor New Brunswickon volt plébános, ott volt plébánia is, meg iskola is, igyekezett maga köré közösségeket szervezni, Motors Clubot létrehozni az iskolában az édesanyáknak, hogy őket is nevelje meg, segítse a fiúk vallásos nevelésében, és még azt látta, hogy sokan, ha van valami tehetségük, abban azt tudják kamatoztatni, előbbre tudnak jutni, hát nem is csak a ranglétrán, de hát egyáltalán úgy tudnak művelődni, meg előbbre haladni ezen a területen. Igyekezett ezt aztán megvalósítani később is, mind a Debrecenben, mind pedig Gyöngyösen, önképzőkörökkel, sokféle témában tartott, vagy tartatott előadást szakemberekkel, fiataloknak, híveknek, meg hát a teológia növendékeinek is, hogy felismerjék igazi karizmájukat, és abba tudjanak ők is előre haladni.
Mi volt az ő fő bűne, ami miatt tulajdonképpen az első koncepciós perh áldozata lett? 1946-ban tartóztatják le, tehát 2 évvel Vincenti József lefoglása előtt. Szinte egy ilyen próba pere volt a rákosista rendszernek, még amikor nem is voltak teljesen birtokon belül. Miért pont ő, és mi volt a fő vád ellene?
Gyöngyösre kerülve a fiatalokat összefogta. Ő úgy mondta, vagy úgy írta, hogy egy csúcsszervezetet hozott létre ebbe a keresztény demokratikus ifjúsági munkaközösségbe. A plébániának a fiataljait, a cserkészeket, a Mária lányokat, meg bárki, aki hozzá csatlakozott, mert nem kellett ebbe a közösségbe tagdíjat fizetni, meg tagsági igazolványt szerezni, bárki, aki szívesen elment a kultúrházba és csatlakozott a Kedimhez, őt szívesen látta. És színvonalas programokat csinált nekik, akár előadásokat, de minden nap bemehettek pingpongozni, könyvtárba, színi előadásokat szerveztek, szóval igen, színvonalas programot hozott össze, és sokan jártak oda. Az ellenfél, ha szabad így mondani, a MADISZ-ban, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetségben, ami a baloldalnak egy ifjúsági szervezete volt, oda egyre kevesebben jártak. Márpedig a baloldal szerette volna összefogni az ifjúságot és a saját világlátása szerint nevelni őket. Egy újabb nehézség volt, hogy ez a fiatal csapat kötődött a Kisgazdapártnak az ifjúsági, hát ha nem is ifjúsági szervezete volt, de szóval nagyon kötődtek hozzá, hiszen maga is szívesen tevékenykedett a Kisgazdapárt helyi szervezeteiben. Így aztán Rákosiék 2 legyet ütöttek egy csapásra, egyrészt a Kisgazdapárt országos és helyi vezetői ellen tudtak kezdeményezni akciót vagy lejáratást, másrészt a katolikus egyház ellen egy ilyen propagandát indítva, igyekeztek, hogy vajon az emberek mit szólnak, ha egy paphoz nyúlnak hozzá, ha egy papot vádolnak be, vajon tűri a társadalom, hogy egy köztiszteletben álló, megbecsült ember támadnak.
A boldogávatás kritériuma az, hogy valaki ne pusztán, vagy ne kizárólag, vagy nem elsősorban politikai meggyőződése miatt szenvedjen hátrányt, áldozza föl az életét, hanem Krisztusért, a hitéért. Szét lehet-e választani, illetve domináns-e Kiszta részvér tanúságában, hogy a hitéért halt meg, a hit elleni gyűlöletnek lett ő az áldozata?
Szerintem mindenképpen. Ő a fiatalok között az Isten igéjét igyekezett hirdetni, arról tanúságot tenni, de ő ezt úgy gondolta, hogy az egész embert fel kell karolni. És erre volt neki egy eszköz, egy lehetőség, ez az ifjúsági közösség, amit ő létrehozott. Még úgy is, hogy az egész emberrel foglalkozott, lelkével, szellemével, testével, ezek a fiatalok bekapcsolódtak a városban egyéb sporttevékenységekbe is. Ennek a közösségnek az elsődleges célja, hogy Krisztus köré gyűjtse a fiatalokat.
Tulajdonképpen tekinthetjük a gyónási titok szentjének, Nepomuki Szent Jánoshoz hasonlóan. Miért is?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumokból hogy lehet ezt kibogozni. A Kedinbe járó fiatalok közül néhányan, talán 4-5 abban az időben nehéz helyzetbe kerültek. Egyes állítások szerint a Kizman Ottónak az édesanyját és testvérét orosz katonák megerőszakolták, és emiatt ők haragudtak az orosz katonákra. Egyes írásos források szerint ezek a fiatalok megtámadtak orosz katonákat Gyöngyös környékén, és 4 megöltek. Úgy gondolják, hogy ezt meggyónták a kis szaléznak, elmondták neki, hogy ők milyen akcióba vesznek részt, és a magyar hatóságok ugyan ezzel nem tudtak sokat foglalkozni, hiszen a magyar jogrendben a gyónási titok védelme még benne volt, de az orosz katonák, illetve hát a Vörös Hadsereg hadbírósága szerette volna azt rábizonyítani Szalézre, vagy azt mutatni a társadalomnak, hogy lám-lám kis Szaléznak meggyóntak ezek a fiatalok, és utána elmondta a verések és kínzások hatására. Ez azonban nem jött össze nekik, mert ő nem mondott semmit erről. Azt meg nem tudjuk kideríteni, hogy hogy is történt ez valójában abban az időben, meggyóntak-e, elkövettek-e valamit, hiszen gondoljuk el, egy háborúban meghal 4-5 orosz katona, az nem egy rendkívüli esemény. Bizonytalan vagyok ebben a kérdésben, hogy hogy is és mi történt abban az időben.
hadbíróság elé állították, szovjet hadbíróság elé, és 1946. december 10-én a legjobb tudomásunk szerint kivégezték Sopron Köhidán, ahol emléktábla is megörökíti ezt az eseményt. Mi ma az öröksége, az üzenete számunkra, illetve egy rendtárs számára, Kis Szaléz életművének, vértanúságának?
Kis Szaléz egy igazi ferences volt, törekedett az evangélium szellemében élni saját életében. Ez követendő példa lehet minden ferences számára. Azután ő igyekezett, hát igazi kisebb testvérként részt venni ott a hívek között, a fiatalok meg idősebbek között, erről az evangéliumról tanúságot tenni, ami kisebb testvéri életünknek egy igen fontos eseménye, hiszen a regulában azt olvassuk, hogy a testvérek éljenek az evangélium szellemében. Azután a nehézségek alkalmával is kitartott, amikor őt üldözték meg rágalmazták, de egészen végsőkig kitartott, amikor fizikailag is bántalmazták, sőt, látszott annak esélye, hogy hát vértanú halált fog halni, mintha az ő lelkében erre készült volna. Tehát a végsőkig való álhatatosságban szintén példa számunkra Szaléz atya.
Mintha fiatal korában már vágyott volna a vértanúságra.
Igen, ha jól emlékszem, a Kínában, amikor indult volna 1920-as évek közepén, vagy a rendtartomány fölvállalta azt a missziót, már megjelent az ő írásaiban, hogy ő szeretne vértanú lenni.
Hát ez a szomorú sors végül is a remény és az erőforrás ajándéka az utódok számára. Látszólagos ellentmondás, de valójában szokták mondani, hogy az egyház erőforrása valóban a vértanúk vére.
Igen. Valóban, példa számunkra minden vértanú, nem csak Kis Szaléz, hanem a korábbi századok vértanúi, bár a pápák azt mondják, hogy a katolikus egyházban legtöbb vértanú a 20. században volt, a világ különböző tájain persze, és az egyház a vértanúkat mindig is példaképül állítja elénk, akik már kitartottak életük végéig a hitben, kitartottak Jézus Krisztus mellett, kitartottak az evangélium tanításában.
És a vértanúságra vágyás nem akadályozta meg, hogy húsvérember legyen, és habitusban táncot tanítson Debrecenben. Tehát nem egy elvarázsolt, nem egy életidegen, nem egy búvalbélelt ember volt, hanem egy mély lelkiségű, de azt hiszem, hogy nagyon színes és nagyon tehetséges egyéniség.
Igen, valóban nagyon színes, tehetséges egyéniség volt, mint ahogy ezt a kortársai vagy tanítványai meg is említették többször a különböző beszélgetésekben. Szerette a tréfát is, a vidámságot is, meg hát különböző estélyeket is szervezett még Debrecenben is, Amerikában is, meg Gyöngyösen is az egyházközség tagjainak, és ezen nem csak vallásos események zajlottak, hanem verssel, zenével, énekkel, vacsorával kötötték egybe.
Varga Kamilatyával emlékeztünk meg az 1946. december 10-én Sopron Köhidán a szovjet hadbíróság ítélete nyomán kivégzett Kis Szalézról, aki egyike a 7 ferences vértanúnak, akiknek az boldogavatási ügye ma már a római szentjavatási kongregációnál van. Köszönöm figyelmüket, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.